Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi igéből, János apostolnak a harmadik leveléből.
A presbiter a szeretet Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van lelkednek. Mert nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint ahogy te igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömem, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűségesen jársz el mindenben, amit a testvérekért és az idegenekért teszel, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha Istenhez méltóan indítod őket útjukra, mert az ő nevéért keltek útra, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Mert tartozunk felkarolni az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diótrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, emlékezetébe idézem azokat a dolgokat, amelyeket művel, hogy gonosz szavakkal áskálódik ellenünk, sőt, még ezzel sem elégedve meg, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt megtennék, azokat ebben megakadályozza, és a gyülekezetből kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent. Demetrios mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalom volna, de nem akarok tintával és tollal írni neked, hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged barátaid, köszönts barátainkat név szerint!
Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy köszönjük, hogy itt lehetünk újra a te színed előtt. Köszönjük, hogy a te méretetlen hatalmad és szereteted áttöl el minket. És köszönjük, hogy újra itt lettünk egy hét múlva is. Köszönjük, hogy újabb emberrel gyarapodott a gyülekezetünk. És köszönjük, hogy megáldod ezt a gyülekezetet. Kérlek, bocsásd meg a bűneinket, amit minden nap elkövetünk. És kérlek add, hogy a bűnvaló imádságaink meghallgatást nyerjenek. Add, Uram, hogy meglássunk téged, és ne vakítsanak el a rossz dolgok minket. Köszönöm, hogy meghallgathatjuk a te igédet, és kérlek add, hogy mindenki arra tudjon figyelni, amire kell. Amen.
Bocsánat igéjét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom az 5. fejezet 20. verséből. Ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem. Amen. A 161. dicséretünk első versét énekeljük, Siess keresztjén lelki jót hallani. János harmadik leveléből a 4. verset olvasom. Nincs annál nagyobb örömem, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Amen. Foglaljunk helyet. Ritka, hogy egy istentiszteleten egy egész bibliai könyvet átolvassunk. Ha ez így lenne minden alkalommal, akkor közel egy év alatt az egész Bibliát feldolgozhatnánk. Azért erre ne számítsunk majd a következő hetekben. János harmadik levele a Biblia egyik legrövidebb írása, olyan, mint amikor valaki egy levelet megír, egy e-mailt megír és elküldi valakinek. Hadd kezdjem ezt a levelet az egyik utolsó versnek a kiemelésével. Így szól János: sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Azért emelném ki ezt a verset, mert benne van az, hogy tényleg Jánosnak nagyon sok beszélni valója van Gájusszal. Nyilvánvalóan hitbeli dolgokban szeretné őt segíteni, de elsősorban négy szem közt szeretne vele beszélni. Vagy ha nem is négy szem közt, de személyesen. Nem ilyen némiképp személytelen módon egy levélen keresztül. És éppen ezért nagyon fontos, amit a levélben olvasunk, mert ha János így áll hozzá a dolgokhoz, akkor ebből az következik, ha mégis tollat fogott, akkor valami nagyon sürgős és nagyon fontos dolgot kellett megosztani a Gájusszal. És két dolgot szeretnék a mai istentiszteleten kiemelni, és ezek közül az egyik a bátorítás. És ezen belül is először a bátorítás jelentőségéről szeretnék néhány szót szólni. Hát miért van nekünk egyáltalán szükségünk arra, hogy bátorítást kapjunk? Hát erre én röviden azt a feleletet találtam, hogy azért, mert nem csupán agyunk van, hanem szívünk is. Ha csupán agyunk lenne, akkor kinyitnánk a Bibliát, meghallgatnánk az igehirdetést, megértenénk, hogy mi az Isten akarata, és azt tennénk. Ugye a csupa fej embereket nem akadályozzák az érzelmek, megteszik, amiket megértettek. Ugyanakkor az ember nem csupán fej, hanem szív is, és erről a szívről azt olvassuk az igében, hogy csalárdabb mindennél. Hiába értjük, hogy mi az Isten akarata, a szívünk sokszor más irányba húz, és nem azt tesszük, amit az Isten mond, hanem valami egészen mást. És ezért van szükségünk arra, hogy valaki odaálljon mellénk, és bátorítson minket arra, hogy amit megértettünk az igéből, azt merjük megtenni, járjunk a szentségnek az útján. Ha csak tanítás hangzana el ebben a gyülekezetben, akkor én állítom, hogy alig lennének páran a templomban. Mert ez önmagában nem segít, legalábbis eleget nem segít. Annyira jó, hogy ismerve a gyülekezet különböző csoportjait, tapasztalom azt, hogy egyik ember bátorítja a másikat. Hogy tényleg én ezt megértettem az igéből, látom, te is megértetted, akkor induljunk el ezen az úton. Tehát nagyon fontos, hogy a tanítás mellett bátorítás is elhangozzon. És most térjünk át arra, hogy hogyan történjen ez a bátorítás. Mi a bátorításnak a módja? Hát két szélsőséget szeretnék először megemlíteni. Ugye a magyar ember nagyon szereti azt a módszert alkalmazni, hogy nem dicsérek meg soha senkit, mert még a végén a fejébe száll a dicsőség. Még a végén elbízza magát. Majd ha valami hibát követel, akkor szólok. Ugye ismerjük ezt a jó magyar módszert. Hát ezt mindenképpen egy szélsőségnek kell tartanunk, hiszen ez azt jelenti, hogy az ilyen hozzáállással rendelkező ember nem bátorít soha senkit. Aztán van a másik véglet, amit sokszor olyan amerikainak szoktak nevezni, hogy az amerikaiak mindig mindenért, a legapróbb dologért is megdicsérik a másikat. Akkor is, hogyha ez már túlzás. Milyen ügyesen bekötötted a cipőfűződet. Jaj, de jó voltál. Hát ezt is szélsőségnek kell nevezni, tehát nem kell minden egyes dologért külön-külön dicsérgetni az embert. Ugyanakkor valahol a kettő között bölcsen, de mégiscsak bátorítanunk kellene egymást. Hát ebből az igéből, amelyet most felolvastunk, három dolgot szeretnék megemlíteni, hogy hogyan bátorította János ezt a Gájusz nevezetű barátját. Hát a bátorítás első eleme a helyes tett kifejezése volt, illetve a tett helyességének a kifejezése. Azt olvassuk Gájuszról, hogy ő ennek a gyülekezetnek, nem tudjuk, hogy pontosan melyik gyülekezetről van szó, talán az efezusiról, hogy ő ennek a gyülekezetnek egy tagja volt, valószínűleg előjárója, és amit tett, az mind az igének megfelelő cselekedet volt. És ezt így fogalmazta meg János: testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nagyon fontos, hogyha valaki jól végezte a dolgát, akkor arról kapjon valamiféle visszajelzést. Nem az a normális dolog, hogy majd akkor szólok, hogyha nem jól csinálta. Meg kell mondani, hogy ez volt az Isten előírása, és te megtetted. Nagyon jó, jól csináltad. Ez önmagában már bátorítás. Egy másik eleme a bátorításnak az öröm kifejezése. Tehát nem egyszerűen annyit mondott János, hogy amit csináltál, az helyes volt, hanem azt is hozzátette: nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Hát milyen fontos ez, hogy ezt is hallja már egy hívő ember, hogy amit tesz, az örömre ad okot. Valószínűleg érzi az ilyen ember, hogy nem csak úgymond Jánosnak okoz örömöt, hanem az Istennek is örömöt szerez vele. Ugye, ha valaki nevelt gyereket, vagy nevel gyereket, akkor tudja, hogy a dicséretnek, a bátorításnak sokszor ez a legnagyobb lehetősége, hogy elmondjuk, hogy mennyire örülünk, hogy így fejlődött, hogy ennyi mindent sikerült elérnie, jól csinálnia. És akkor ez a gyerek szárnyakat kap, hogy a szüleinek örömet szerzett. Hát ugyanígy kifejezhetjük egymás iránt, hogy olyan jó látni, hogy előrébb haladtál a szentségben. Ez tényleg örömöt szerez nekem. És a harmadik elem, azt is kifejezte János, hogy amit Gájusz tett, vagy tesz, arra mekkora szükség van. Idézem az igét: jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak, mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban. Magyarul János azt mondta, hogy jöttek ebbe a gyülekezetbe olyanok, akik vállalták a misszió munkáját, nem fogadtak el semmiféle anyagi segítséget másoktól, egyedül tőled, tőletek, ettől a gyülekezettől. És mekkora szükség van erre? Ahhoz, hogy tudják végezni a munkájukat, erre van szükség, hogy valaki támogassa őket anyagilag is, meg erkölcsileg is, meg minden szempontból. Ha ezt nem kapják meg, akkor nem tudják végezni a munkájukat. Tehát János kifejezte, hogy amit Gájusz tett, az helyes volt, kifejezte, hogy ez mekkora örömöt szerzett neki, és kifejezte azt, hogy erre mekkora szükség van. Három oldalról is megközelítette a kérdést, és egészen biztos vagyok benne, hogy amikor Gájusz elolvasta ezt a néhány igeverset, akkor megbátorodott. Megbátorodott arra, hogy ugyanezen az úton haladjon tovább. Nem a fejébe szállt a dicsőség, hogy hát igen, igen, jól csináltam, ez vagyok én. Nem ez történt. Hanem szárnyakat kapott, hogy ezen az úton haladjon tovább. Hát hadd kérdezzem meg, hogy mennyi bátorítást szoktunk kapni. Vagy mennyi bátorítást szoktunk adni egymásnak. Tudom, hogy a tanításban vagyunk nagyon jók. Kinyitjuk a Bibliát, már is értjük, mi van odaírva. Tudjuk, mit kell tennünk. De mennyire szoktunk bátorítani erre másokat? Itt nem arról van szó, hogy a másiknak hízelegni akarok. Mert a bátorítás nem egyenlő a hízelgéssel. Itt tényleg az igazságot mondom el, hogy ezt látom az életedben, és ez örömre ad okot. Hát éljünk ezzel a lehetőséggel. Tudom, hogy ezt gyakorolnunk kell. Nem szoktunk hozzá annyira, mint amennyire élhetnénk vele, de imádkozzunk azért, hogy jó bátorítók lehessünk. És hadd térjek át most a másik témájára ennek a levélnek. Ez már egy sokkal nehezebb téma. Ez pedig a hatalommánia megjelenése a gyülekezetben, illetve a hatalommániás embereknek a megfeddése. Azt mondta János, hogy ebben a gyülekezetben van valaki, aki elsőségre törekszik, aki szeretné a hatalmat a saját kezében összpontosítani. Amikor ilyesmit olvasunk, akkor talán azt gondoljuk, hogy na jó, de hát ezek nem hívő emberek voltak? Hát a hívő ember lehet hatalommániás? Hát igen, a hívő ember is lehet hatalommániás. Sajnos. Hiába tér meg valaki, attól függetlenül még ott van bennünk az óemberi természet, minden gonosznak az elkövetésére képesek vagyunk. És sajnos nem egy példát lehetne ezzel kapcsolatban mondani. Hát János itt a Bibliában ezt a Diótrefész nevezetű embert emeli ki, hogy ő elsőségre törekszik, ez volt az ő szívében, és mindent ennek rendelt alá. Itt volt egy új közösség, egy keresztény közösség, érezhetően úgymond egy nagy karrier előtt álló mozgalom, ott volt egy helyi gyülekezet, és úgy gondolta, hogy ő majd rátelepszik erre a közösségre, ő lesz a falu bikája. Hát most igen, van akinek ez okoz örömöt. De ezt a Biblia hatalommániának és bűnnek nevezi. Na most még néhány példát hadd mondjak, hogy ne csak azt gondoljuk, hogy Diótrefész volt az egyetlen. Egy harcot hadd említsek meg, 366-ban meghalt a pápa, akkoriban már engedélyezték a kereszténységet, és már nagyon közel jártunk ahhoz, hogy államvallássá is tegyék, tehát nagyon menő dolognak számított kereszténynek lenni, és pápának lenni pedig még inkább, és éppen ezért harcok alakultak ki a pápai trónért. Meghalt a pápa, és a legesélyesebb utódja a fia volt, ugye abban az időben még nem volt ilyen, hogy papi nőtlenség. A fiát úgy hívták, hogy Liberius, és meg is választotta őt a gyülekezet pápának. Aztán pár nappal később előállt egy másik ember, Damasusnak hívták, és ő is pápa akart lenni, ő a gyülekezet másik felével választatta meg magát. És elindultak a harcok. És mind a két pápa szerzett magának katonákat. És ott Róma utcáin elkezdtek ilyen utcai harcokat folytatni egymással. Hát Damaszusz volt az erősebb, mert neki volt egy rokona, akit úgy hívtak, hogy első Teodózius császár. Neki egy kicsit több katonája volt. És odáig fajult ez az utcai harc, hogy végül Liberiusnak a fegyvereseit beszorították egy bazilikába, egy nagy bazilikába, ott magukra zárták az ajtót, és Damaszusz fegyveresei meg kinyitották a tetőzetet, és bedobálták a jó nagy köveket, téglákat, stb., és megöltek 137 embert. És így lett Damaszusz pápa 366-ban. Hát van hatalommánia a keresztények között? Van. Még egy példát hadd mondjak, nem is példát, igazából csak jelenséget. Ugye manapság is sok gyülekezetben előfordul, hogy valaki úgy érzi, hogy neki most, hát hogy ő neki kell diktálnia. És akkor azt mondja, hogy én vagyok a lelkész, hát én vagyok az első ebben a gyülekezetben, hát akkor hadd mondjak én mindent. És akkor a presbiteri üléseken is, amit mondok, az van, a presbiterek megszavazzák, a gyülekezet is szép engedelmesen azt csinálja, amit mondok. Hát van ilyen, hogy hatalommániás lelkész. Van olyan, hogy hatalommániás presbiter. Amit a lelkész mond, meg amit a többiek mondanak, nem érdekel engem. Majd én hátulról úgy intézem a dolgokat, hogy az én akaratom teljesüljön. Vagy ha valaki látta esetleg az Eltakarítónő című filmet, akkor ott egy idős asszonnyal találkozhatott a templom díszítő bizottság elnökével, aki folyamatosan rágta a lelkész fülét, és valahogy mindig sikerült elérnie, hogy az történjen, amit ő szeretne. Tehát ez nem egy olyan bűn, ami tőlünk távol lenne, és amiről elméletben beszélünk, hanem ez nagyon is a mi problémánk. Na most milyen eszközökkel él egy hatalommániás ember a gyülekezetben? Ez is kiderül a levélből. János rámutat, hogy ez a Diótrefész nevezetű ember szeretett rágalmazni. Elkezdte megkörnyékezni az embereket, és Jánosról különféle hazug híreszteléseket elterjeszteni. Hát szerintem ez a János, hát ezzel valami probléma van. Lehet, hogy valamikor Jézus apostola volt, de most már nem úgy látja a dolgokat, ahogy kellene látnia. Megöregedett már, biztos szenilissé vált. Ez nem egy jó ember. És ezt elmondta egyik embernek, elmondta másik embernek, talán egy kisebb közösség előtt is, és akkor csodálkozik mindenki, hogy János apostolnak hol van a tekintélye. Hát nyíltan vagy burkoltan, de így működik a rágalmazás, hogy akiről elkezdenek rossz híreket terjeszteni, attól egy idő után elhúzódnak az emberek, mert hogy nem megbízható. Miért hallgassak éppen ő rá? Nagyon kegyetlen dolog a rágalmazás. Lévén, hogy sokszor fű alatt működik, az ember nem is tud róla, és tönkre lehet vele tenni nem csak egy ember, de egy egész gyülekezetet is. Egy másik eszközt is megemlít János. Azt mondja, hogy Diotrefész visszaél a hatalmával. Valószínűleg volt neki egy kis tekintélye a gyülekezetben, talán valami tisztsége is, és azt olvassuk róla, hogy aki jobban volt vele, azt ő szövetségesének tekintett. Tehát igen, aki úgy gondolkodik, ahogy én, aki engem követ, az a szövetségesem, azzal minden rendben van. De mi történt azzal, aki nem tetszett Diotrefésznek? Azt olvassuk róla, hogy megtiltotta nekik, hogy azt tegyék, amit tenniük kell. Ne fogadják be a testvéreket. Megtiltotta nekik, hogy ezeket a misszionáriusokat befogadja a gyülekezet. Hogy amire őket az Isten indította, azt megtegyék. Hát ez valami hihetetlenül ördögi sugallat. És ha valaki mégis megtette, azt olvassuk róla, hogy kizárta a gyülekezetből. Nyilván ugyanezzel a módszerrel rágalmazott, használta a hivatali tekintélyét, és végül az ellenfeleit eltávolította a palettáról. És a végén már ott tartottak, hogy tényleg János apostol levelesen volt már kellő tekintély, mert Diotrefész megalapozta a maga helyzetét a gyülekezetben. Ördögi. Erre tényleg csak azt lehet mondani, hogy ördögi, és azért kell erről nagyon beszélnünk, mert hogyha keresztény emberek vagyunk, akkor általában szelíd emberek vagyunk, és sokszor, hogyha bejön egy farkas a gyülekezetbe, akkor őt is olyan szeretettel fogadjuk. Hát farkaskodj itt egy kicsit persze, hát olyan kedves vagy, olyan szép a bundád, hát miért ne? Nem. Legyünk szelídek, de hogyha bejön egy farkas, akkor azt kergessük ki. Erről szól tulajdonképpen János apostolnak ez a levele. A hatalommániát nem szabad eltűrni a gyülekezetben. Hát mi a hatalommánia ellenszere? Azért használom ezt a szót, hogy ellenszer, mert ebben benne van az, hogy egyrészt gyógyszer, tehát lehetőség szerint ki kell gyógyítani a bűnéből a hatalommániában szenvedő embert, de olyan értelemben is ellenszer, hogyha ez nem megoldható, akkor legalább elejét kell venni annak, hogy az általa hozott pusztítás nagyobb méreteket öltsön. Hát milyen módon fordult Diotrefész ellen, illetve hogy próbálta ezt a helyzetet kezelni János? Hát az első dolog, hogy a nyilvánossághoz fordult. Nagyon fontos. Ugye az igében több helyen olvasunk arról, hogy a feddésnek van egyfajta fokozatossága. Ha látom, hogy a testvérem bűnbe keveredett, akkor oda megyek hozzá, és beszélek vele négy szem közt. Ha azt látom, hogy a füle botját sem mozdítja, akkor hozok még néhány embert, aztán még többet, stb. Ez a fokozatosság. Na most, a hatalommániás ember valószínűleg már átment ezeken a fokozatokon. János írt neki, és ezért mondja, hogy Diotrefész nem fogad el bennünket, tehát ő már próbált vele egyezkedni, de nem sikerült. És ezért azt mondta János, hogy akkor most itt van ez a levél, olvassák fel az egész gyülekezetben, és tudja meg mindenki, hogy miről van szó. Vannak esetek, amikor nyilvánosság elé kell tárni a dolgot, akkor is, hogyha ezzel úgymond kiborul a bili. És az is biztos, hogy a hatalommániás ember retteg a nyilvánosságtól. Azért rágalmaz, azért szeret háttéralkukat kötni, mert ezzel tudja kiterjeszteni a maga hatalmát. De hogyha megtudná az egyik ember, hogy ő miként viselkedik a másikkal, meg a harmadikkal, akkor itt kiderülnének a szándékai. Tehát a hatalommániának a legjobb kezelése az, hogyha az ember napvilágra hozza a dolgokat, hogy ez van, illető testvérünk ebbe és ebbe a bűnbe esett, így és így csinálta. Hát van, amikor ezt muszáj megtenni. És az is fontos, hogy nem csak nyilvánosságra hozta, hanem tényleg néven nevezte az egyes tetteit, tehát elmondta, hogy hogy rágalmaz, elmondta, hogy hogy él vissza a hatalmával, ezt mindenki ítélje meg saját maga. Na most, amikor ez megtörténik, akkor jó esetben valaki észhez tér, és azt mondja, hogy hát vétkeztem. Hívő ember vagyok, belátom, vétkeztem, hát engedtem a bűn csábításának. Most hátrébb lépek egy sort, vagy hát egy vonallal hátrébb lépek. Nem akarok gyülekezeti vezető lenni, vagy szolgálatvezető lenni. Átgondolom a dolgokat, és bűnbánatot gyakorlok. Hát ez a jó, amikor valaki erre saját magától rájön, mert ez azt jelenti, hogy a gyógyulás útjára lépett. És az egyház fegyelemnek mindig ez az elsődleges célja, hogy ha lehet, gyógyítsuk meg azt, aki belesüllyedt a bűnbe. De olyan is előfordulhat, nem tudjuk ennek az esetnek a folytatását, de olyan is előfordulhat, hogy valaki nem hajlandó bevallani, amit tett. Továbbra is ragaszkodik hozzá. És ilyenkor csak az történhet, hogy meg kell vonni a hatalmat ettől az embert. Ha szolgálatvezető volt, akkor le kell váltani. Hogyha gyülekezetvezető volt, le kell váltani. Ha még így is pusztít a gyülekezetben, mert sugdolózik, akkor ki kell rakni a szűrét a gyülekezetben. Ez van. Na most szeretném hozzátenni, hogy János a szeretet apostola volt. Ezt nagyon jó, ha tudjuk, hogy ugye ő az, aki ott ült Jézus mellett az utolsó vacsorán. Ha végigolvassuk János evangéliumát, vagy János másik két levelét, akkor abból árad a szeretet, hogy Jézus azért jött, hogy megtisztítson bennünket az Isten iránti és a felebarát iránti szeretetre. Ez a gondolat töltötte be Jánost. És amikor most ilyeneket ír, annak is ez a célja, hogy a gyülekezet szeretet közössége megmaradhasson és növekedhessen. Ezért bátorította azt, aki jó úton járt, mert látta, hogy Isten szeretete benne teljessé lett, és ezért vette nagyon komolyan, hogy a szeretet nevében nem szabad eltűrni bármit a gyülekezetben, hanem ha valaki pusztít, ha valaki farkas, azt meg kell állítani. Hát remélem, hogy ezeket a figyelmeztetéseket mi is hasonló szívvel fogadjuk. Isten igéje azt akarja számunkra üzenni, hogy növekedjünk a szeretetben Isten iránt és egymás iránt. Erre bátorít minket, és ha valami bűnnek engednénk, akkor vegyük nagyon komolyan, hogy Isten megfed bennünket, azért, hogy tudjunk szakítani a bűnünkkel és újra a szentség útjára lépni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 225. dicséretünk 7. versét énekeljük el. Adj igaz hitet a te szent fiadban. Imádkozzunk. Urunk, hadd köszönjük meg neked, hogy te bölcs vagy, és bölcsen terelgetsz minket a te utadon. Pontosan tudod, hogy mikor van szükségünk bátorításra, és mikor van szükségünk feddésre, és te soha nem hallgatod el, amire éppen szükségünk van. Nagyon szeretnénk, Urunk, a te utadon járni, és segíteni másoknak, hogy ők is azon járhassanak. Kérünk, hogy használj fel bennünket, hogy általunk is bátoríthass, fedhess, ahogy arra éppen szükség van. Köszönjük, Urunk, gyülekezetünk minden egyes tagját, köszönjük a sok-sok gyermeket, köszönjük a fiatalokat, felnőtteket, idősebbeket. Olyan jó látni, hogy te jelen vagy közöttünk, szól a te ígéd, és megújulnak emberi életek. Nagyon kérünk, hogy segíts hozzád ragaszkodni mindenben, téged tartani legfőbb örömforrásunknak. És kérünk, Urunk, hogy áld meg az életünket is, családunk körében, munkahelyünkön, ahova csak vezetsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy a te gyermekeidként a te dicsőségedre tudjunk élni. Urunk, kérünk azokért, akik valamilyen szomorúságot, nehézséget, terhet hordoznak, állj oda melléjük, és kérünk mindannyiunkért, hogy mutass nekünk utat, hadd haladhassunk veled tovább. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. A mai istentiszteletünk ifjúsági istentisztelet, ezt láthatták már a testvérek az ige felolvasásánál és a kezdőimádságnál. Most is szeretnénk még egy kis türelmet kérni, és az ifisek fognak most még szolgálni közöttünk. Egy bizonyságtételt fogunk meghallgatni, utána pedig egy éneket fognak elénekelni a fiatalok.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Szeretném a testvérekkel megosztani az elmúlt egy évenben megtapasztaltakat, ahogy megtapasztaltam azt, ahogy Isten engem vezetett, sokszor rögös úton. Az elején szeretném felolvasni a konfirmációs igémet a Filippi 3.14-ből, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Nagyon sokáig nem értettem, hogy miért ezt az igét kaptam, akkor mi köze van ennek az igének az életemhez. Most arra ez már világosabb. Előtte szeretném elmondani azt, hogy én magamat egy céltudatos embernek tartom. Kitűzök magam elé célokat, amiket sokszor önfejűen megpróbálok véghez vinni, és ezek a célok kitartanak nagyjából 10 percig, esetleg 1-2 napig. Tehát céltudatos ember vagyok, tudom a célomat, csak aztán fel is adom. Ez az ige úgy kapcsolódik az én életemhez, ezt mostanra megértettem, hogy akkor is vonatkozik rám, amikor nem éppen Isten utasításait követem, hanem amikor a magam feje után megyek, akkor is futok egyenest, csak éppen nem a cél felé, hanem sokkal inkább a fal felé, és rendre megtapasztalom azt, hogy ha saját fejem után megyek, akkor abból mindig bukás a történet vége. Ugyanakkor, amikor Isten vezet engem, akkor is, amikor nem érzem azt, hogy van esélye annak, hogy valamit véghez vigyek, akkor is átsegít engem a problémákon, mert neki célja van velem, és átsegít a nehézségeken. Én most szeretném gyakorlatba is átvinni ezt az előzményt, hogy az elmúlt egy évben ez konkrétan hogy mutatkozott meg. Azt tudni kell rólam, hogy én gyerekkorom óta nagyon sok mindennel szerettem volna foglalkozni. Nagyon sok, tehát nem tudok olyan hivatást mondani, amit ne akartam volna csinálni. Itt is változó volt, hogy 10 perccel, akár több hónapig is a fejemben volt az, hogy én mérnök szeretnék lenni, én tanár szeretnék lenni, politikus szeretnék lenni. Tényleg minden akartam. A vasút volt az, ami rendszeresen visszajött, hogy én mozdonyvezető szeretnék lenni. Ez is volt, hogy kevésbé érdekelt volt, hogy jobban, de ez mindig rendszeresen visszajött. És a történet az bő egy évvel ezelőtt kezdődik, tavaly nyár elején. Akkor fejeztem be egy dízel mozdonyszerelő szakmát, és jelentkeztem egyszer mozdonyvezető képzésre. Én biztos voltam benne, hogy engem fel fognak venni, mert engem Isten is mozdonyvezetőnek teremtett. Hát nem vettek fel, de még az első körön se jutottam tovább. Aztán jött a szeptember, akkor szintén jelentkeztem egy másik mozdonyvezető képzésre. Ott már túljutottam az első körön, de aztán végül nem jutottam be. Pedig akkor is biztos voltam benne, hogy engem itt fel fognak venni. És akkor elkezdődött egy olyan időszakom, tavaly ősszel, hogy tudtam azt, hogy nekem most várnom kell, mert idén már nem fog mozdony, illetve tavaly, tehát 2015-ben már nem fog mozdonyvezetőképzés indulni. Hát egyrészt kezdjek el munkát keresni erre a fél évre, másrészt meg amíg várakozni kell, addig is töltsem hasznosan az időt. Például elkezdtem angolt tanulni, az nagyon jól ment, 2 hétig, csak hogy tartsam magamat a szokásaimhoz. De akkor kezdtem el egyrészt kertben is dolgozni, az kevesebb ideiget. És nagyon rossz volt azt viszont megtapasztalni, hogy sok minden, amiben belekezdek, azt tényleg nagyon hamar feladom. És ahogy egy idő után már nem is az volt a célom, hogy amit kitűztem magam elé nap elején, azt véghez vigyem, hanem csak valamennyire hasznos legyen a napom, aztán hogy legyen benne egy kevés hasznos is, aztán meg, hogy teljen már el az idő, jöjjön már a mozdonyvezető képzés. És így, ahogy az életem elkezdett egy lustálkodós, egy nihil életbe átmenni, hogy nem csináltam gyakorlatilag semmi hasznosat, egész nap csak filmet néztem, meg számítógépen játszottam, így távolodtam el fokozatosan Istentől, és tűnt fel, hogy már az igeolvasás is rendszeresen kimarad. Volt olyan, hogy a vége felé már, hogy tudtam azt, hogy én szeretnék igét olvasni, ott van a polcon a Biblia, csak le kéne venni, olvasni kéne, de a sátánnak akkora hatalma volt rajtam, hogy nem bírtam azt a mozdulatot megtenni, hogy leveszem, és akkor rászánok fél órát, hogy olvassak. És ez nagyon-nagyon rossz volt. Az Istennek az vezetése, így írtam fel, hogy Isten vezetése 1, lesz majd 3 pont, hogy észrevettem azt, hogy nagy a baj. És próbáltam imádkozni este, korábban is, csak mindig belealudtam, és próbáltam imádkozni este, tényleg őszintén, és feltűnt, hogy tényleg baj van, mert nem tudok imádkozni. Azt veszem észre, hogy imádkozok, de azt érzem, hogy ez nem őszinte imádság. Azt érzem, hogy én csak elmondok egy sablon szöveget, ami protokoll, hát el kell mondani, mert hogy most ezt várom én magamtól, de nem tudok őszintén imádkozni. Nem tudom őszintén azt se kérni, hogy tudjak őszintén imádkozni. De az a csoda, hogy Isten ennek ellenére meghallgatta, és már másnap lehetett érezni a változást. Reggel arra ébredtem fel, hogy nincs kedvem a korábbi haszontalan dolgokhoz. Nem volt kedvem leülni a számítógép elé, nem volt kedvem semmi olyanhoz, amivel korábban elütöttem az időt. Tudtam azzal kezdeni a napot, hogy levettem a polcról a Bibliát és olvastam, és nagyon jó volt azt is megtapasztalni, hogy végre tudok őszintén hitből imádkozni. Ez már Isten vezetése 2. És mikor ez így feltűnt nekem délelőtt, akkor mondom, hát ez gyanús, ilyet nincs, hogy én nem is imádkozok gyakorlatilag, de Isten mégis meghallgatja. Ez tudja, hogy valami hirtelen fellángolás volt már ilyen az életemben. De nem múlt. Telt a nap, és azt éreztem, hogy valami változott. És a pontot az íre az este tette fel, amikor egyik ismerősem, aki az OKS képzésen osztálytársam volt, ő bekerült a mozdonyvezető képzésre, és ő szólt nekem, hogy nem tudja, hogy feltűnt-e, de újra megkérdettek egy mozdonyvezető képzést. Igazából én már nem is keresgéltem egy idő után a tanfolyamokat, mert tudtam, hogy még úgyse fog lenni, majd csak valamikor tavasszal. És hogy megkérdettek újra, holnap után van a jelentkezési határidő, adjam be. És hát beadtam. És rájöttem közben, hogy megértettem, hogy miért nem vettek fel a korábbi 2 alkalommal. Megértettem azt, hogy egyik se lett volna számomra igazából alkalmas. Egyrészt, másrészt meg azt is megértettem, hogy várhattam én azt, hogy felvegyenek. Első alkalomnál én úgy adtam be a jelentkezést, hogy meg se kérdeztem Istent. Nem is beszéltem vele erről. Én tudtam, hogy én mozdony vezető akarok lenni, biztos Isten is ezt akarja, most mindegy beszéljek vele erről, hát ezt tudjuk. Hát nem vettek fel. Második alkalommal már Isten elé vittem olyan szinten, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, de a te akaratod az azért legyen az, hogy én ide bekerüljek, azért mégiscsak. Megint csak nem vettek fel. És most a harmadik alkalomnál tudtam úgy Isten elé vinni, őszintén hitből, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod, és hogyha az az akaratod, hogy én ne kerüljek be, akkor adj nekem erőt ahhoz, hogy ezt el tudjam fogadni. Egy hét múlva benn voltam a tanfolyamon. A korábbi jelentkezéseknél mindig egy-két hetet kellett várni az első kör után a visszajelzésre. Most így egy hét alatt lement mind a három kör. És nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy akkor, amikor nem én irányítom a dolgokat, és Isten a kezébe veszi, akkor nekem elég az, hogy hátradőlök, és ő terel, és biztos úton vezet engem. Aztán most azt hihetnénk, hogy itt happy end a történet vége, bekerültem mozdonyvezetőképzésre, helyreállt Istennel való kapcsolatom, de hát, hogy ez lenni szokott, azért újra és újra elbukik az ember. Most tartott január közepéig ez a lendület, amikor újra elkezdett az életem, tehát Istennel egy hullámvölgybe kerülni. Az én életem igazából a megtérésem óta az Istennel való kapcsolatom az egy hullámos vonallal leírható, egyszer fenn, egyszer lent. Most ez alatt, a 9 hónap alatt is így volt. Az emelkedő részek, amikor közelebb kerültem Istenhez, az rendszerint a vizsgák közelébe tehető. De én ezeket mindig úgy éltem meg, hogy mikor levizsgáztam, mindig, tehát volt, ami csak harmadjára lett meg, de mindig úgy éltem meg, hogy ez egy hatalmas lökést adott nekem akkor, és utána mindig épültem belőle, és mindig azt tapasztaltam meg, hogy igen, most a helyemen vagyok, most Isten engem azokon a nehézségeken is átsegít, amiket igazából emberileg nem érdemelném meg, hogy átsegítsem, mert tanulhattam volna többet a vizsgára. De mindig akkor, amit kellett tudni, azt, tehát mindig ő vezetett engem. Ezt nagyon jó volt megtapasztalni. És az elmúlt 9 hónapban ez egy ilyen folyamat volt, és mondom, mindig épültem belőle. Nagyon jó volt azt megérteni, hogy én akármennyire próbálkozok, soha nem fogok tudni bűntelenül élni, soha nem fogok tudni magamtól kitartani mellette, de ő megígérte, hogy velem lesz. Ő adott nekem új szívet, és akkor is, amikor én elszakadok tőle, ő kitart mellettem, és mivel neki célja van velem, ezért azt végig fogja vinni, én azt nem tudom elrontani. Köszönöm szépen.
Akkor az éneket is hallgassuk meg.
Áldás békesség, amíg beállnak az ifisek, addig elmondanék egy pár gondolatot az énekről, amit énekelni fogunk. Az a címe, hogy Minden napom, és úgy folytatódik, hogy percem, gondolatom, Istennek adom. És nekem ez egy nagyon kedves énekem, ha már ifis Isten tisztelet, ezt az egyik ifi vezetőnk írta, és arról szól, hogy bátran lépjünk a nagyvilágba, menjünk előre, és ahogy Dani is elmondta, néha jönnek hullámvölgyek, néha jönnek olyan időszakok, amikor nem tudjuk, hogy most merre kell menni, de van egy olyan sora, hogy ha eltévedtél, akkor a friss nyomába lépj, léptét megleled, nem rejti el vihar vagy kószaszél, vezessen gyertyafény, és jöjjön rád az éj, indulj, ne félj. És erről még azt szeretném elmondani, hogy nekem egyszer valaki azt mondta, hogy ez annyira tetszik neki ez a sor, és nekem mindig ez jut eszembe róla, hogyha ezt énekeljük, hogy azon benne, hogy vezessen gyertyafény, nem egy reflektorfény, hogy mindent lássunk, és minden meg van világítva előttünk, de egy kis gyertyafény, és mindig a következőig elláthatunk.